Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Szent István ünnepe alkalmából augusztus 18-án este 7 órától Budapest szívében a Bazilika előtti téren újra életre kel a Mandoki Soulmates muzsika. Az est folyamán a közönség a már megszokott varázslatos élmények mellett friss szerzeményekkel is találkozhat, hiszen bemutatásra kerülnek a Soulmates új albumáról, az A Memory of Our Future-ről származó dallamok is. Leslie Mandokival Somodi Evelyn beszélgetett.
Ismét Mandoki Soulmates koncert lesz a Szent István ünnep alkalmából augusztus 18-án este 7 órától. Imár hagyománnyá vált, hogy az önök fellépését követheti figyelemmel a közönség ezen a napon, és talán még jobban színesíti, illetve emeli a fényét ennek a fellépésnek, hogy most egy új albumot is nem is olyan régen megjelentettek. Feltételezem, bőven-bőven ebből is hallhat majd a közönség. Úgyhogy menjünk is bele a részletekbe, a zenei kínálat hogyan alakul. Hol majd ezen a koncerten mit hallhatunk?
Hát tulajdonképpen van egy gyönyörű szép magyar szakszó, hogy lemez bemutató koncert. Na most amennyire ez olyan természetesnek tűnik nekünk magyaroknak ez a szó, ez nincs se angolul, se németül. Ez egy csodálatos magyar kifejezés, úgyhogy ez tulajdonképpen egy lemez bemutató koncert lesz. Természetesen idézni fogunk egyik-másik világslágerünkből, amit egyik-másik tag írt, és egyik-másik klasszikus, és meg egy pici rövid ízelítőt adunk, egy ilyen 30 perces ízelítőt adunk a magyar képekből is, amit az előző lemezünk volt, de tulajdonképpen új zene, ugye a Mandoki Soulmates, a legendás, ikonikus angolszáz zenészekből álló zenekar, sose volt egy retro zenekar, mindig előre felé néztünk, és az időben, amikor érezzük, hogy ilyen vészterhes időket él a világ, és tulajdonképpen a krízisek labirintusába került a világ. Ilyenkor teljesen természetes, hogy szeretnénk a sok évtizedes szeretetben, amit kaptunk a közösségtől, alázatosan majd visszaadni, és most az ő életükről szól a dolog, éppen ezért ugye a memory of a future, amit tulajdonképpen azt jelenti, hogy most emlékezünk a jövőből, visszanézem mára, és ki gondolta volna mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy ennyi gondja, baja lesz a világnak, és éppen az amerikai plakátáinkon azon, hogy the music is the greatest unifier, tehát hogy a zene az a hitépítő, és erről is fog szólni az egész este. Nem lesz ott komolyabb pirotechnika, tűzijáték lesz 20-án, hanem tulajdonképpen 3 dolgot hozunk a kis szabadtéri klub bongoa, ami nyilvás már megszerettük 4 év után minden évben. A kis budapesti szabadtéri klub a Bazilika előtt 3 dolgot hozunk, zenét. Új, friss dalokat arról az életről, amit egymással eltöltünk, arról az őletes, tulajdonképpen nagyon fájdalmas események, amit a világot megringatják és meg is ríkatják, hisz hát háború van a szomszédban, csak egyiket a sok gondból kiemelve. Úgyhogy éppen ezért úgy éreztük, hogy tartozunk egy ilyen generációs igazságnak is, és éppen ezért ezek a dolgok, mint például Vistéla, tehát hangosak maradunk, vagy pedig Blood in the Water, tehát vér a vízben, vagy Devil's Encyclopedia, ami azt jelenti, hogy az ördög enciklopédiája, ami a közösségi médiákról szól. Szóval van miről énekelnünk, és van miről beszélnünk a közösségükkel, és alázatos hálás köszönettel akarunk mondani a sok évtizedes támogatás, ez 31. éve a zenekarnak, és eljövünk Budapestre is ezen a mostani nyári turnén az új anyaggal.
Bizony 31. éve már a zenekarnak, mindig szép létszámmal vannak jelen, ezzel is megtisztelve a budapesti közönséget. Ezúttal nagyjából hányan érkeznek, lesznek-e izgalmas közreműködők, nagyjából néhány nevet ki tudna-e esetleg emelni, akik még hallhatók lesznek?
Hát mondjuk a nagy létszámú zenekarunkkal jövünk, de nem lesznek vendégek, mert az új zenét játsszuk az új albumról, tehát a zenekarnak a szupersztár fölállása mellé most nem lesz se Indiából, se Olaszországból, se innen-onnan vendégünk, hisz ez egy olyan, ugye a zenekarban az összes tagja, az összes Grammy-ét a színpadra leteszik, és az asztalra leteszik a 35 Grammy, majdnem 400 millió album, ami az összes tagnak az eredményét összeadjuk, úgyhogy most tulajdonképpen vendégek nélkül akarunk egy turnét játszani, ahol a zenekari tagok, mint a sok-sok Grammy, mondjuk a legtöbb Grammy-vel rendelkező trombitás például a világon, Randy Brecker, de mellette van Till Brunner, Európa trombitása, de ugyanakkor természetesen Mike Stern-től Richard Bonáig mindenki velünk van. Tehát a nagy Mandoki Soulmates felállás összes nagy sztárral, de nem lesz velünk senki külön, ami csak erre az estére lenne, hisz az egy nagyon különleges este lesz, így, hogy az új dalokat fogjuk játszani.
Nem is olyan rég beszélgettünk még a Magyar Képek elnevezésű albumokról, most pedig a Memory of Our Future, ahogy említettük is, a koncertnek is a fő témája, a lemezbemutató. Mit lehetne még mondani erről a lemezről? Miben más ez akár a korábbi lemezekhez képest? Néhány szót említett a mondani valójáról, illetve azt is lehetett olvasni, hogy amerikai és német kritikusok egyaránt az év albumának nevezték. Miben más ez?
Hát ugye egy jó művészeti alkotás az mindig keresi a tartalom és a forma egységét. És ugye beszélgettünk a tartalmi üzenetekről, amit a különösen kiemelnek az amerikai és angol német kritikusok, hogy formában is megpróbáltuk ennek a különös tartalomnak helyet adni, és egy analóg felvétel az egész. Tehát együtt vettük fel, kétszolos analóg gépekkel, az azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen egy kézzel írt, töltőtől írt szerelemes levél a közönségnek, és nem pedig egy SMS. Ez a különbség.
Mit üzenne még röviden a magyar közönségnek, nem hogyan készüljenek, milyen estére számítsanak?
Hát készüljenek egy hosszú estére, mint mindig. Egy nagyon közeli, tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogyha egy szóval le kellene írni az új albumnak az üzenetét zeneileg, hogy szól az új album, akkor ez egy emberséges album. Tehát nem kerestünk semmiféle technikai segítséget. Lejátszottuk a stúdióba együtt összeülve, körülülve egymással, talán a legőszintébb albumunk. Mi úgy érezzük a legjobb albumunk, és ezt fogja a közönséget várni.
Esemény.
Sokszínű programkavalkád és igazi fesztivál hangulat fogadja mindazokat, akik augusztus 17-e és 20-a között Budapesten ünneplik Magyarország születésnapját. A Szent István nap rendezvénysorozaton fiatalok és idősek, családok és baráti társaságok, a komoly vagy a könnyű zene kedvelői, a kézműves foglalkozások, illetve a gasztronómia iránt érdeklődők egyaránt megtalálhatják a számukra kedves elfoglaltságot. A fő attrakció pedig ezúttal is az augusztus 20-i látványos tűzijáték show lesz. A Szent István nap az idén is tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket kínál a magyar fővárosba látogatóknak, a nemzeti történelem iránt érdeklődők, valamint a hagyományőrző bemutatók és a gyermekprogramok törzs közönségesen marad híján a kulturális kalandoknak. Elmaradhatatlan a Szent István napi díszünnepség a Kossuth téren, amelynek fontos momentuma a zászlófelvonás, ezt pedig a szokásos légi parádé követi. A hivatalos programok sora az ünnepi szentmisével és a Szent Jobb körmenettel indul, amit ezúttal is a Tűz és a Fények játéka elnevezésű fényfestéssel és drón showval gazdagított tűzijáték koronáz meg. Akik szeretnének a Szent István nap minden pillanatának részesei lenni, azok már augusztus 17-én csatlakozhatnak a programokhoz. Ekkor nyitja meg kapuit a belváros szívében a Csárda Fesztivál, ahol a vendégeket kiváló magyar ételek, hangulatos élményprogramok és néptánc bemutatók is várják. De ezen a napon kezdi meg működését a Retro Tabán is, a hazai könnyűzenei élet kultikus helyszínén. A 70-es, 80-as és 90-es évek magyar könnyűzenéjének legjobb pillanatait felelevenítő rendezvényponton a fesztivál 4 napján olyan népszerű előadók lépnek színpadra, mint a TNT, Demién Ferenc, az Edda vagy az Első Emelet. A könnyűzene szerelmesei értékes élményekben gazdagodhatnak a Road Movie Live 2024 színpad koncertjein, köztük a Bagosi Brother Company, a Honey Beast, a Parnograst és Zséda előadását hallgathatják meg, vagy kilátogathatnak a Szabad Rét Fesztiválra. Utóbbi helyszíne az elektronikus zenére és a természet közelségre nyitott vendégek számára lehet ideális. De nem maradnak gyöngyszemek nélkül a komoly zene kedvelői sem, hiszen az idén is várja őket a Panorama Classical, a Gellért hegyen a Filozófusok kertjében. Aki pedig hamisítatlan bár zenére vágyik, annak a Vigadó Piano nyújthat kikapcsolódást a Vigadó téren. A zenei programok között előkelő helyen foglal helyet a Mandoki Soulmates augusztus 18-i szabadtéri koncertje, amely 2023-ban is látogatók ezreit vonzotta. A gasztronómia iránt érdeklődők számára a Csárda Fesztivál mellett a Magyar Ízek utcája biztosít kiváló lehetőséget a kalandozásra. A Lánchíd és a Döbrentei tér között elhelyezkedő rendezvényponton az idén a gyógyító növényekre, fűszerekre, ételekre, italokra és egyéb gasztrokulturális elemekre helyezik a hangsúlyt a szervezők. Ezúttal is a Millenáris Parkban fogadja a magyar divat, ékszer és design szakma iránt érdeklődőket a Divat és Design Fesztivál, amely értékes programokat kínál az egész család számára. A gyermekekkel érkezőket további szórakoztató műsorok, kézműves foglalkozások várják a Városligetben, a Vajdahunyadvárától egészen a Kóskároly sétányig elterülő Varázsliget, megidézi István király udvarának hangulatát, és életre kelti Csukás István ismert mesehőseit is. A Hősök útján pedig a magyar történelem legfontosabb pillanatai élhetőek át a hagyományőrző csoportok és a színészek előadásának köszönhetően. De ugyanígy a családosok kedvence lehet az aranyvonat kiállítás, vagy a városok sétánya is. Az ünnepség sorozat részletes programja, valamint az előadókkal és műsoraikkal kapcsolatos információk a szentistvánnap.hu honlapon találhatók.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Tóparti pihenés a fővároshoz közel. Amikor az ember az országban autózik, gyakran suhan el kisebb-nagyobb vízfelülethez közel. Természetes vizeink mellett sok-sok mesterséges tavunk is van, ezek nagy része valamilyen halastó. A mesterségesen kialakított pecatavak mellett van néhány természetesen létrejött vízfelület is. Ilyennek hitték például a Tinnyéhez közel eső Garancsi tavat is sokáig. Mostanra úgy néz ki, hogy a helyi természetvédelmi területté nyilvánított tó valamikor évszázadokkal ezelőtt mégis az embernek köszönhetően keletkezett, talán egy útépítés miatt ásták ki itt a földet. Egy azonban biztos, létezése olyan messzi időkre nyúlik vissza, hogy már a török időkben feljegyezték halastóként, és később is fontos helyszíne volt a környéknek. Kenderáztatóként és jégvágó, illetve agyaglelő helyként használták. A főváros közelsége miatt a 19. század végétől a Pilisben kirándulók egyik kedvelt pihenőhelye lett a tópart, hiszen a Budapest-Esztergom között 1895-ben létesült vasútvonal Pilis-Csabai vasútállomása alig több mint fél óra sétával elérhetővé vált ekkortól. Igazi ismertséget azonban a 2000-es évek egyik magyar kultfilmje, az Üvegtigris forgatása hozott ennek a tónak. A legendás játékfilm ikonikus díszlete, az Üvegtigris büfékocsi ugyanis a forgatás óta itt áll, a filmrajongók nagy örömére. Aki ma elkirándul ide, az nem csak a vicces jeleneteket idézheti fel, vagy fotózkodhat az emlékezetes helyszínen, de végigjárhatja a tóparti tanösvényt is. Szintén népszerű kiránduló hely lett az elmúlt években a Bokodi úszófalu, azaz az Oroszlányhoz közeli Bokod község mesterséges tavára épített, cölöpökön álló víkendházak sora. Ez eredetileg a vértesi hőerőmű hűtőtavaként létrejött állóvíz. Az által ér, mely Tatán az öreg tavat is táplálja, felduzzasztásával hozták létre, és ipari funkciójának köszönhetően ideális hőmérsékletű a halak számára. Ezért aztán a 60-as évektől kezdve egyre több megszállott horgász járt ide, s lassacskán belakták a partot. Hosszú stégek végére építették apróházaikat. A változatos színű és formájú horgásztanyák ma már világszerte ismertek. Az Instagram tele van a megkapóan egyedi és szép látványú falu képeivel.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Különleges ember, különleges életúttal. Dr. Csiba László neurológus professzor Debrecenben vált világhírű tudóssá, megszervezte az ország első, a központi idegrendszer ultrahangvizsgálatával foglalkozó laboratóriumát, klinikája nemzetközileg elismert stroke központ. Csiba professzor világra nyitott, irodalom szerető, remek humorú ember, és azért mondom el mindezt róla, mert az ő kötetéről beszélünk most, a Vészhelyzet Debrecenben című könyv novellákat, humoreszkeket, tárcákat és publicisztikákat tartalmaz, testi és lelki gyógyításról szólnak ezek, az orvoslás iránti szenvedélyéről és az életről és az elmúlásról. Induljon ez a beszélgetés azzal, hogy a szerző orvosként miért foglalkozik írással.
Hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy úgy alakult az életem, hogy nagyon sokat kellett utaznom. Különböző országokban éltem, Németországban hosszabb ideig, évekig, Japánban, Franciaországban, és az alatt rendkívül sok érdekes, meghökkentő, időnként vicces, időnként nagyon szomorú dologgal találkoztam. Ez az egyik. A másik, a mi szakmánk, a neurológia, azon belül a szélütés, az olyan életfordulókkal gazdag, egyik pillanatról másikra ledönt embereket a lábáról, neves és ismert igazgató lesz hirtelen kiszolgáltatott roncs, és sorolhatnám még sokáig, vagy kifejlődik egy váratlan rosszindulatú agydaganat is minden jövőképet megváltoztat. És ezek a szituációk mind olyan helyzeteket teremtettek, amelyekben meg tudtam figyelni az emberi reakciókat, hogyan reagál maga a beteg, a hozzátartozó, a szerető fér vagy feleség, vagy aki azt hitte, hogy eddig szeret is. Most derülnek ki az ember próbáló szituációk. Egyáltalán mi lesz a jövővel, hogyan áll meg valaki az emberség, hogyan állja ki az emberség próbáját, hogyan bukik el rajta. Tehát rengeteg olyan az életből, tényleg az életből nyert tapasztalattal lettem gazdagabb, ami persze azért belül nyomasztott is. Belefontam természetesen az életem szálait is, annak vagy egy részét is, ami velem történt, de azért igyekeztem a személyes dolgokat háttérbe szorítani, vagy pedig úgy elváltoztatni, hogy senki ne ismerjen rá, csak maga a konfliktus maradjon meg, és annak a lehetséges módozatai. Tulajdonképpen ez a két motiváció, az egyik a rengeteg utazás, a másik pedig az a szakma, amelyik az életnek a valódi oldalát mutatta részben, a fényt, részben az árnyékot.
A kötetében pontosan ezt érezni. Sok humor van, néha az abszurditásba hajlanak ezek a történetek, és az élet mellett, vagy az életöröm mellett ott a halál, de egyik pillanatról a másikra. Őszintén szólva nekem ott, amikor elérkeztem ezekhez a novellákhoz, le is kellett tennem.
Ezek azért nagyon megviselik az embert, amikor gyermek hal meg, vagy amikor végig kísér két egymást szerető embernek a kínlódását a halálig, úgyhogy tehetetlenül áll, vagy éppen jót akar dönteni, és rossz jön ki belőle. Tehát ezek a pacsuli történetek, amikkel a televíziók meg a szériák tele vannak, az élet úgy szembesíti a valóságot, úgy arcú csapja, hogy aztán magával hordozza évekig, évtizedekig is. Ilyenkor, ha kiírja magából, egy kicsit meg is könnyebbül. Meg hát azért ez egy palackpostának szánja az ember, nyilván annak a néhány embernek, gyerekének, unokának, aki esetleg véletlenül majd évek, évtizedek múlva leveszi ezt a könyvet, ha még egyáltalán olvasnak az emberek, és akkor egy kicsit szembesül, hogy ilyen volt az élet, amikor apám, nagyapám élt, illetve ilyen volt apám, nagyapám.
Ezeknek a történeteknek az ismerete, most neurológus professzorként kérdezem, mennyire hat az emberekre? Akár a gyógyulásban mennyit segít? Tehát, hogy szerintem az, hogy mások történetét megismerjük, valós érzéseket fölhoz bennünk, az lehet, hogy hat is.
Igen, tulajdonképpen ezek a történetek azon túl, hogy részben tényleg megrázóan tragikusak, részben meg talán humorosak, azért azoknak a mélyén mindig, legalábbis a tragikusaknak a mélyén ott van a döntéseknek a fontossága. Mert mi, akik végigkísérünk embereket életüktől a halálukig, azok vissza tudják fejteni, mert ismerik az elejétől a végig a történetet, évtizedekig kezelünk egy szklerózis multiplexes például, hogy az a korábban hozott döntés, az miért volt helyes vagy helytelen, kellett volna, szabad lett volna neki vállalni gyereket, például mikor már mi tudtuk és mondtuk és javasoltuk, hogy ne, mert 2-3 év múlva ágynak fog esni, ki lesz szolgáltatva, és akkor ki fog törődni azzal a gyerekkel, szét fog robbanni a házasság, és persze megtörtént. Hogy ezek tanúsága szolgálnak-e? Én azt gondolom, hogy ha ezt elolvassa 100 ember is, abból egy-kettőnek egy ilyen döntési helyzetbe, és ezek a döntések nem feltétlenül csak gyerekvállalás, hanem párválasztás, pályaválasztás. Én nekem az a tapasztalatom a saját megfigyeléseim is élet utam során, hogy az ilyen igen nagy felelősséggel és következményekkel járó döntéseknél, ezt most felsoroltam néhányat, azoknál mindig vannak opciók, tehát többfajta lehetőség is. Az ember legdöntő többsége a könnyebbik, vagy a látszólag több örömmel, élvezettel járó döntés felé, a könnyebb munka, a könnyebb, látszólag könnyebb életút felé dönt, és aztán kiderül, hogy nem ezen kellett volna elindulni, hanem a nehezebb, a göröngyös úton. És ha egy-két embernek ebből a 100-ból ez segít, akkor már érdemes volt megírni ezt a könyvet.
Mind múlik az, hogy kikerült be névvel a kötetébe? Úgy értem, hogy itt van dr. Glückmann Andorról egy novella, és Sánta Kálmán professzornak az életét is megmutatja egy picit. Tehát ezek az emberek az ön számára fontosak?
A Glückmann Andort, aki kétszer is helytállt az életért, és akinek a megmentett gyermekét, idézőjelben gyermekét, a személyesen is ismertem, és hál' Istennek most is ismerem.
Ő nem engedte egy házaspárnak, hogy elvetessék a gyereküket és támogatják.
A II. világháború előtt aztán kiderült, hogy Auschwitzba kerül az orvos, és Mengele fogadja, akivel egyébként együtt járt egyetemen, azt hiszem Frankfurti Egyetemen, és a Mengele, aki ugye nem éppen a
jószívűségért,
humanizmusra volt ismert, az egy pillanatra elbizonytalanodik, és nem küldi a gázkamrába a volt évfolyamtársát, és ez jelenti, hogy ő túléli Auschwitzot, és utána ez a gyerek, aki az életét tulajdonképpen neki köszönheti, hiszen megakadályozta, vagy megelőzte az abortuszt, ez lesz az, aki a vak megvakult orvosnak. Ez egy teljesen valódi történet, felolvas, mert már nem tudja kiolvasni a betűket a diabétesze miatt, és élete vége felé az egyik nagy lelki támasza lesz ez a kisfiú, hogy így köszön vissza a szivárvány másik éve.
Sánta Kálmán professzornak a történetét leveles formában nagyon érdekesen írta meg, fiktív leveleket írt.
Egy a szószoros értelmébe vett igazi világító torony volt. Nem csak szakmailag volt fantasztikus, hanem példát is mutatott. Ő 38 körül kezdett el tevékenykedni itt Debrecenben, úgyhogy visszatért Amerikából, ahol nagyon fiatal orvosként nagyon sikeres volt Rockefeller ösztöndíjjal, és akkor itt felvirágoztatta, és megteremtette Magyarországon az idegsebészetet, és cserébe, itt maradt, nem ment nyugatra vissza, a háború végén se, hogy az egyetemet elhagyták, és Németországba mentek a professzorok, hogy a nácik visszavonultak. Ő itt maradt, és beindította megint az egyetemet. Cserébe, mint független gondolkodású, és a kommunista diktatúra ellen felszólaló valakit, 2-3 megnyilatkozása miatt száműzték, kirúgták magyarul, és Balassagyarmatra küldték el főorvosnak egy eldugott kis kórházba. Szerencséje volt, mert végül is ki is végezhették volna, de ő hű maradt az elveihez, és egyszerre látszólag bukott valaki, hiszen 53 évesen meghal, 56-ban halt meg egyébként, de ugyanakkor ez az emberi kiállása, ugye, zsidók mellett a II. Világháború, akiket itt a klinikán bújtatott, az egyetem beindítása, az országhoz való ragaszkodása, ugyanakkor az elveiért való kiállás, de csak látszólag ítélte őt bukásra, valójában szobra van most is, és ezt, amit ő képvisel, ez szerintem a múltban, a jelenben, meg a jövőben is egy ékes példa lesz.
Dr. Csiba László neurológus professzorral beszélgettünk Vészhelyzet Debrecenben című kötetéről. A könyv az IAT kiadó gondozásában jelent meg, és ennek az interjúnak a hosszabb változata már elérhető a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.